Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az estén a Jelenések könyve 21. részének első néhány igeversét fogom olvasni, az első 5 igeverset. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, tehát János apostol Jelenések könyvének 21. részéből az első verstől a következő igéket. Ezt írja az idős apostol. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé, és a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről. A halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, ímé, újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Eddig olvastam az Isten igéjét, imádkozzunk. Uram, kérlek téged, fogadd el a mi hálánkat azokért az igékért, amik megbízhatók és igazak. És kérünk, adj igazi élő hitet, hogy ezeket a mennyből alászállt igazságokat, amit 2000 évvel ezelőtt János apostolot Pátmos szigetén látott és hallott, mi is a maga valóságában, a hit valóságában, és az írott ige megértésében, hogy tudjuk befogadni az értelmünkben, a szívünkben. Adj erőt, mennyei édesatyám, a szolgálat végzéséhez, és kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket a te igéd előtt, hogy ott az jó és maradandó szolgálatot és munkát végezhessen. Köszönöm, hogy a te lelked ezen az estén is működik. Magasztalunk mindezért. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ez a negyedik este, amit gondolom sokakkal együtt tölthetünk, már vannak egész ismerős arcok. Köszönöm a kisebb-nagyobb ajándékokat, köszönöm a verset. Tegnap egy idős néni elmondott nekem egy köszönő verset, nagyon nagy hála van érte a szívembe. Majd idős bácsitól kaptam egy levelet, még nem olvastam el, majd otthon fogom elolvasni. Aztán egy másik idős házaspártól kaptam egy verses kötetet, aztán az egyik fiatal szolgatársamtól, talán az evangélikus felekezethez tartozik, kaptam azt hiszem 3 könyvet is. Köszönöm szépen, egy másik evangélikus szolgatástól kaptam puti csomagot, hogy éhen ne halljak ez alatt a 2,5 óra alatt. És a Jóisten úgy a szívemre helyezte, hogy az első mondatokba köszönjem meg a nyíregyházi protestáns testvéreknek, de talán a katolikus testvéreknek is, mert vannak katolikus testvérek is itt a templomban, azt a vendégszeretetet, amit egy ismeretlen baptista lelkész felé tetszettek megnyilvánítani. És hadd köszönjem meg Hecker Márton testvérnek így név szerint is azt a sok-sok levelet, amit küldött nekem. 2 hetente voltunk levelezésben az elmúlt 1 évben, és én nem szeretek levelet írni, ő ezt tudja, mert mindig írt egy fontos levelet, utána pedig egy olyan levelet, hogy Attila, nem kaptad meg. Hát köszönöm az ő kitartását, igazán keresztjéni módon zörgetett az én e-mailes posta ládámon. És köszönöm Cserés Attila testvéréknek is, hogy erre a 4 napra családtaggá lehettem ott náluk, és hát én úgy éreztem magam náluk, mintha ő lenne az édesapám, én meg a jó vagy kevésbé jó fia. Próbáltam mindenben engedelmeskedni, és az ő házi rendjüket betartani. És köszönöm azoknak a testvéreknek is a szeretetét, vendégszeretetét, ahol estéről estére vacsorázhattam és beszélgethettünk. El fogom vinni a testvérek köszöntését Vácra, az ideiglenes földi otthonomba. És itt már az igére szeretnék rátérni. Kedves testvérek, az emberi élet 70 vagy 80 esztendő. Bárhol is lakhatunk itt ezen a földön, az ideiglenes. Vannak olyan helyszínek, ahol nagyon szeretünk lenni. Emlékszem, 2002-ben az Európai Ökumenikus Tanács jóvoltából Locarnóban lehettünk 4 hétig a feleségemmel. Szerintem ez neki élete legszebb 4 hete volt, egyszer se kellett mosogatnia. Nem kellett vasalnia, nem kellett aggódnia, a szüleim vigyáztak a gyerekekre otthon. És ez az ökumenikus üdülő olyan szempontból is nagyon jó volt, hogy Európa különböző országaiból sok felekezett lelkész házaspárja volt ott, és nagyon jók voltak a beszélgetések, az együtt imádkozások. Nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy egy holland lelkipásztor testvér, evangélikus lelkipásztor testvér megkérdezett engem is, egy erdélyi református lelkészt, az agyagfalvi református lelkészt, hogy hát mennyi a mi keresetünk. És kint a teraszon kávéztunk, és az agyagfalvi lelkész mondja neki, hogy 50 euró. Nem akarta elhinni, mondtam, hogy de hidd el. Bement a szobájába, kihozott egy kis zacskót, mondta, hogy ebben pénz van, mondta, hogy tele van tankolva az Opelem, mondta, hogy megrendeltem Zürichbe egy szállodába nektek 1 hétre a szállodai szobát, és itt van a sluszkulcs, kérlek, menjetek el. És elsírtam magam, hogy milyen rendes emberek vannak. És aztán tényleg ez az agyagfalvi házaspár 1 hetet még Zürichben is eltölthetett, és visszajöttek, és nagyon boldogok voltak. Aztán mivel ők vonattal jöttek, megkértek engem, hogy nagyon sok növényt kiástak ott, babér levéltől kezdve hortenzián át sok-sok növény. Nem tudom, hogy a svájci törvények ezt akkor lehetővé tették, de hát én hívő voltam. Ők azt kérték, hogy hozzam már át Magyarországra, és majd ők tovább viszik Erdélybe. És mivel csak ketten voltunk, hát befért hátulra az összes virág, és tényleg hajnalban indultunk el a svájci-olasz határon. A svájci vámos hölgy nagyon nézte, hogy mik ezek. Mondtam nekik, hogy Blumen. Még több Blumen. És azt mondja, hogy nekem, mármint neki, mondom, nem, zu Hause. És akkor azt mondta, hogy Pasti de moi. Persze németül. És nagyon örültünk, hogy így átjöhettünk. Aztán Olaszországban és Ausztriában már nem volt határellenőrzés. És ez az agyagfalvi házaspár ott a azt hiszem a keletibe adtuk át nekik ezeket a virágokat, egy hortenziát nekünk adott. Azt mondták, hogy úti költség gyanánt. És kedves testvérek, sok hortenzia van az udvarunkban, de ez az agyagfalvi házaspártól kapott, ez az, ami nagyon nagy. Az összes többi ilyen kicsi marad. És ez hatalmasra nőtt. Mert talán az ő szeretetük ott van valahol a gyökérben. És higgyék el nekem a testvérek, hogy az a sok kis apró dolog, amit megtehetünk Jézus nevében, addig, amíg ideiglenesen itt élünk ezen a földön, 60, 70, 80 vagy 90 esztendőt, az pont azért van elkészítve, hogy Pál apostol írja az Efézusi Levél 2. részében, a jó cselekedetek előre el vannak készítve, és a megtérés, újjászületés után ezeket a jó cselekedeteket megtehetjük, és nem kell nagy dolgokra gondolni. Én, hogyha esik az eső, mindig meg szoktam állni Vácon a busz megállóba, és 3-4 nénit is felveszek a kocsimba. Nagy dolog, nem? Megtehetjük meg. És megkérdezem tőlük, hova tetszenek menni? Kórház, rendelőintézet, temető vagy piac? És mindegyik jó messze van tőlünk. És olyan boldogok. És aztán menet közben kérdezik, hogy kicsoda maga? És akkor szoktam mondani, a baptista pap. Ha mondják ők Jézus Mária, mondom, nem, Melláth Attila. És kedves testvérek, nem nehezek ezeket megcsinálni. Néhány héttel ezelőtt cukrászdában előttem volt egy idős néni, az a tipikus idős néni, fekete fejkendő, fekete ruha, fekete ridikül, fehér blúz, És a fekete ridikülből elővette a fekete vékony pénztárcáját, és nézte a cukrás süteményeket. És így átöleltem a vállát, és azt kérdeztem tőle, melyiket tetszik kívánni. Azt mondja, fiatalember, a krémest. Mondom, fiatalnak tetszik látni? Azt mondja, igen. Mondom, de jó, már megérte. És mondom, csak a néni szeretne enni, azt mondja, nem a férjemnek is. És akkor nem volt nehéz, 280 forint volt egy krém, és azt mondani a cukrásznak, hogy tessék kettőt becsomagolni. És a néni könnyes szemmel ment ki. És ott ült a sarokba Sililla György. Tetszenek tudni, a híres Silillának a fia, aki szintén már 60 éves elmúlt. És így megszólít, azt mondja, te ki vagy? Mondom, én vagyok a baptista pap. És mondom, te is kérsz egy krémest. És nagyon érdekes volt a válasza. Azt mondja, nem, én nem eszek krémest, egy gyógyteára meghívhatsz, de sokkal jobban örülnék, ha leülnél ide és beszélgetnénk. És a beszélgetést azzal kezdtem, nézd, én ismerlek téged, te nem ismersz engem, de az én Istenem ismer téged. Apukád nagyon fiatalon halt meg. Az édesapja 60 évesen halt meg. És nem tudom, hogy te ismered-e azt a Krisztust, akit én ismerek, és akit itt az előbb láthattál. És az ő szeme is könnyes lett. És jövő nyáron csinálunk együtt egy futást. Hát majd tessenek értem imádkozni, mert ilyen alakkal, meg ilyen alkattal nem hiszem, hogy kilométereket le tudok futni, de majd gyalogolok. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de kell Jézusra gondolni az alatt, a kis idő alatt, amit itt töltünk. Örökké vele. És az örökké vele akkor kezdődik a 139. Zsoltár tanítása alapján, amikor még a szüleink gondolatában mi meg sem formálódunk. Isten már akkor tud rólunk. És függetlenül attól, hogy valaki hisz abban, hogy Isten teremtménye vagy sem, én hiszek abban, hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Mind a négy gyermekem születésénél ott voltam. Csodálatos élmény volt. Mind a négyszer letérdeltem, és az egész műtőben megállt az élet. De azt mondták, ilyen örömet nem láttak. Nos, kedves testvérek, nagyon jó volt azt az újszülött kisgyermeket átvinni, hogy lefüldessék, átvinni, hogy megmérjék, és tényleg 3 méterről dobták a súlyra. Úgyhogy ha valaki büszkélkedik, hogy az unokám 3666 grammal születik, hát az azért van, mert kibillent, aztán a nővér levette. És az egyik kezébe fogja, és a centivel megméri, tehát akinek 62 centis az unokája, azért mélyen otthon, mert lehet, hogy csak 56. Szóval ezek a számok az első napokban sokat érnek, de inkább az életnek örüljünk. És még akkor is örüljünk, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a fogyatékkal született kisgyermek is Isten teremtménye. Isten tudja, miért ezt adja. Általában az erős hitű szülőknek adja. Vagy azoknak adja, akiknek okkal adja. Nekem is van egy fogyatékkal született unokatestvérem. 19 évig együtt nőttünk föl. Ő nem hal. Ő nem tud rendesen beszélni, nem tud rendesen járni, nem tudja koordinálni például a lábai mozgását, csak bottal képes járni. De gyerekkorunkban tudtunk hétfőnként neneves koránozni, keddenként gazdálkodj okosabban játszani, szerdánként ilyen kezdetleges fajátékokkal játszani, csütörtökönként, és hagyd ne soroljam el, hogy milyen sok játékot tudtunk együtt játszani. Én ott voltam, mert magántanuló volt végig, amikor 6-7-8 éves korában egy-egy betűt hetekig formált vele a logopédus Márta néni. És ugyanakkor, amikor felnőtt, és nagymamámnak volt, akinél nevelkedett, és mi is együtt laktunk nagymamámékkal, volt egy Neumann varrógépe, sokszor elromlott, és én átszaladtam a műszer, és Józsi bácsihoz áthívtam, és a Csabi, mert így hívják őt, odaült, és nézte, hogy a Józsi bácsi hogy szereli meg. És háromszor megnézte, és negyedszerre már ő szerelte meg. Amikor 20 éves lett, és hazaköltözött a szüleihez, a videótonban tudott elhelyezkedni, mint műszerész. És miközben nem hal, rátette a kocsi motorjára a kezét, és tudta, hogy mit kell megszerelni, és mondta az édesapjának, hogy hol nézd meg, mert a keze olyan érzékeny és olyan finom a rezgésre. És még valami. Ő többszörös magyar bajnok úszásban, mert a vízben az erős karjaival tudja magát hajtani. És volt Ausztriába, Hollandiába, Németországba versenyzőként. Ő már volt az első helyezett. Neki vannak aranyérmei, nekem nincsenek. Tetszenek látni. És nincs betegség tudata. Ő teljes életet él így is. De egy valamiben azonosak vagyunk. Abban, hogy ő is szeretetre vágyik, és szeretetet tud adni. És még valami, hogy így sérülten is jár gyülekezetbe, így sérülten is, mint egy 40 éves korában, ő is egy evangelizáción föltette a kezét, és azt mondta, tört magyarsággal, mert nem tud folyamatosan beszélni, hogy Csaba megtért. És ott senki nem tudta kibírni, könnyek nélkül. Mindenki Isten teremtménye. Ne dobd el az életet. 1964-től Magyarországon 4.700.000 abortusz történt. És kérdezzük, miért vagyunk ilyen kevesen? És kérdezzük, ki fogja a mi nyugdíjunkat megtermelni? 4.700.000 gyilkosság történt. Ne dobd el az életet, mert Isten örökké akar veled élni. És amikor megszületünk, akkor még nem hiszünk. Amikor megszületünk, még csak Isten szeret bennünket, de szeret bennünket. Az angyalai vigyáznak a gyermekeinkre. És amikor elkezdenek nőni, akkor Isten velünk jár. És nagyon sokszor az ő szeretetének a jelét adja az életünkbe, hogy egyszer, kétszer, négyszer, ötször megszólítson bennünket, hogy döntést hozzunk. Hogy tényleg azt tudjuk mondani, Istenem, köszönöm a te szeretetet, köszönöm, hogy ilyenné formáltál, köszönöm, hogy ilyen talentumokat adtál nekem, köszönöm, hogy hihetek benned. Köszönöm, hogy olvashatom az igét és megérthetem. Köszönöm, hogy imádhatlak téged a gyülekezet közösségében, és köszönöm, hogy imádkozhatok hozzád és veled. Köszönöm, hogy hallgathatok rád. És egyszer az életünkben nekünk is azt mondja Jézus Krisztus lelke, az igén keresztül, egy éneken keresztül, egy bizonyságtételen keresztül, egy igén keresztül, amit Jézus mond Nikodémusnak. Aki nem meri nappal felkeresni, aki éjjel látogatja meg, és azt mondja, jó mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél. Nem azt mondja, hogy Isten vagy, Istentől jöttél. Mert csak az Isten áldásával tudod ezeket a nagy dolgokat megtenni. És Jézus közbevág, tisztelettel, de közbevág, és azt mondja Nikodémusnak, a nagy tudású, bölcs embernek, Nikodémus, ne folytasd! Neked is szükséges újonnan születni. És Nikodémus, ez a bölcs ember nem érti. És azt mondja Jézusnak, idős vagyok, nem látod. Öreg ember vagyok már, hogyan mehetnék édesanyám szíve alá vissza? És azt mondja Jézus, nem biológiai újjászületésről beszélek, felülről születésről beszélek. És kedves testvérek, örökké vele, az életutatokon jó, hogyha emlékeztek arra a napra, vagy arra a hónapra, amikor befogadtátok a szívetekbe Jézus Krisztust, amikor nektek mondta, szükséges újonnan születned, felülről születned, víztől és lélektől születned, tüzes lélektől születned. Igen, testvérek, ez szükséges ahhoz, hogy majd örökké vele legyünk. És örökké vele lenni azt jelenti tehát, hogy amikor újjászületek, amikor betagozódok a Krisztus valóságos testébe, amikor hívő leszek, amikor Isten szent lelke nem kívülről ostromol engem, hanem már bennem van és be tud tölteni, amikor különböző kegyelmi ajándékot ad, de egyet mindenképpen ad a hit ajándékát, akkor onnantól kezdve az örök élet. Nem is tudjuk felfogni, hogy a földi élet 70 vagy 80 esztendő, az örök élet pedig örök. Örök. Számomra felfoghatatlan. Mégis valóságos. és az örök életnek az végső állomása, ha tetszik, amit János itt lát, a szenvedő egyház, az a János, akit 90-valahány évesen Pátmos szigetére azért küldenek, hogy megbolonduljon, nem bolondult meg, hanem képes volt 92-93 évesen Isten közvetlen üzenetét megérteni. Úgyhogy akik még csak 80-valahány évesek, rajta még mindig van 10 jó év, hogy majd 90 évesen újabb és újabb dolgokat értsenek meg. Akik 70 évesek, még 20, és hagyd ne soroljam végig, azok győznek, akik még csak 10 évesek, mert nekik 80 évük lesz újabb és újabb lelki dolgokat felfedezni az igéből és Isten kinyilatkoztatásából. És János azt érti meg, nem lesz vége a kereszténységnek, nem tudnak eltiporni bennünket, a mártírok vére újabb és újabb hívőket szül. Úgy, mint Dalmáciában, a második században, amikor egy 7 gyermekes családot kötöztek meg, és tele volt a stadion, 9000-en voltak a stadionban, és oda ment a hóhér a férjhez, és azt mondta, ha megtagadod Krisztust, elengedjük a gyerekeidet. Azt mondja, nem tehetem, és elvágták a torkát. A tömeg felhördült. Aztán oda ment az édesanyához, és azt mondta, ha megtagadod Krisztust, elengedjük a gyermekeidet. És az édesanyja azt mondta, nem tehetem, és akkor a legkisebb gyerek torkát vágta el. Megint oda ment hozzá, ha megtagadott Krisztust, elengedjük a maradék gyerekeit, azt mondta, nem tehetem. És akkor az utolsó előttét, és így sorba az összes gyerekét a szeme láttára végezték ki. És kedves testvérek, az utolsó az édesanyja volt. És amikor odaért a hóhér, azt mondja, még ne ölj meg, azt mondja, miért nem? És akkor elmondott egy hála imádságot. Köszönöm Istenem ezt a néhány évtizedet, de leginkább azt a 9 évet köszönöm, amit keresztényként Jézus Krisztus oldalán élhettem le. És ezért Jézus, tudom, hogy 5 perc múlva veled fogok találkozni. Ezért nem tehettem meg, hogy megtagadom a te nevedet. És kérlek, légy irgalmas és kegyelmes a gyermekeimhez. És tudjátok, az őrjöngő tömeg elhallgatott, és azt mondták, ott 9000-en egyszerre, nem evangelizáció volt ez, hanem kivégzés, de mégis azt mondták, ha ez az asszony ilyen erős, ha ez az asszony egy láthatatlan Istent ennyire imád, ha ez az asszony hagyja, hogy a gyermekeit megöljék, akkor mi ennek az asszonynak a Krisztusát akarjuk követni. És nem tudom, hányan tértek ott meg. Lehet, hogy csak 900-an, lehet, hogy csak 90-en, lehet, hogy csak 9-en. De mégis azt mondták, ezt az élő Krisztus akarjuk mi is a szívünkbe fogadni. És akkor a hóhér elvágta az édesanyja torkát is. Ez Krisztus után a második században volt. Nekünk nem kell a vérig ellenállni. Nekünk nem kell mártírrá lenni. Tőlünk csak azt kéri Jézus, de a csapot idézőjelbe teszem, mert mindig, amit tőlünk kér Isten, nekünk az a legnehezebb, hogy hallottuk a bizonyságtételben is, hogy azt, amit viszont kér, azt tegyük meg. Ne szégyel tehát a Jézusról való vallástételt. Jézus maga mondja, ha valaki szégyel engem, e parázna és gonosz nemzetség előtt megvallani, azt én is szégyelleni fogom, az Atya Isten előtt megvallani. Ne szégyel tehát. Nem kell hősködni azzal, hogy te Krisztusi vagy, de ne szégyeld. És az, amikor újjászületik az ember, hogy Pál apostol írja a római levél 10. részében, az életünkön is meglátszik, mert azt mondja, szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást, hogy Jézus valóban föltámadta a halálból, ezzel igazolta, hogy Isten fia, hogy Isten, és azt mondja, és szájjal teszünk vallást erről. Igen, ez elmaradhatatlan. Én azt mondom, ez az újjászületés jele, bár nincs az újjászületésnek kifejezett jele. Hiszen mondhatnám azt, az etióp komornyik újjászületésére, hogy ő továbbment az útján örömmel, akkor az öröm is egy ilyen jel. És végül a mennyország, az Isten országa, az egeknek ege, az új ég és az új föld. Igen, ez a föld és ez az ég el fog múlni. És egyszer majd János új eget és új földet lát. És az az új föld lesz az, amit mi Isten országának, mennyországnak hívunk. És ebbe az országba hív Isten szeretete. Ezért formál meg, ezért születsz erre a világra, ezért reagálhatsz az ő szeretetére, ezért hallod az igét, ezért olvasod a Szentírást, ezért imádkozol, hogy Uram, én oda érkezzek meg. És tudjátok, 5 éves voltam, amikor először feküdtem halott ember mellett. Az üllőjüti klinikán műtötték a lábamat, és mellém lehoztak egy bácsit, és ő egész éjszaka haláltusát vívott, ordítozott, kiabált. Aztán én valamikor hajnalban elaludtam, és amikor reggel 7 órakor ébresztő volt, akkor mellettem egy nagy fehér lepedő alatt ő ott volt. Ez volt életem első személyes találkozása egy haldoklóval. A második a saját nagymamám volt, aki amikor haldoklott hosszú heteken keresztül, az utolsó szombaton, nem tudtuk, hogy ez az utolsó szombat, egy márciusi szép szombat volt, behívott csak engem, a lelkész unokáját. Odahívott az ágya mellé. 5 éve volt már akkor ágyban. És azt kérdezte, Atikám, van mennyország? Azt mondtam neki, mama, van. Azt mondja, fogd a kezem. És fogtam a kezét. És nem tudom, hány perc telt el, de vele voltam, amikor a lelke elhagyta őt, meghalt. Ez egy csodálatos halál volt számomra. Nem bár sírtam, de mégis tudtam, hitben halt meg. Jézus Krisztusba vetett hitben halt meg. És ebből az életből átment abba. És a harmadik az édesapám volt, aki szeretett énekelni, aki hangosan beszélt, aki még nálam is nagyobb darab ember volt, és aztán, amikor megtudta, hogy a halálos kor megtámadta a szervezetét, akkor szeptembertől novemberig 48 kilóra nem lefogyott, összement. És az utolsó nap, ez a halsogó ember, aki tudott örülni, aki másokat bátorított, teljesen csöndben volt, csak annyit mondott, Atikám, szeresd anyádat, én is szeretlek téged. Csodálatos volt látni azt, hogy Isten ezelőtt a 3 hónap alatt mennyire nagy békét adott a szívébe. Egyetre egyszer nem kérte azt, hogy imádkozzatok azért, hogy meggyógyuljak. Azt kérte, Istenem, azt, hogy hozzád menjek. És tudom, hogy jó helyen van, mert Pál apostol azt írja, az Úrnál lenni mindennél jobb dolog. És akik az Úrban halnak meg, azok az Úrnál vannak. Kedves testvérek, nem kell félni a haláltól, ha a szívedben Krisztus van. Nem kell félni a túloldaltól, ha szívedben Krisztus van. Nem kell félni az ismeretlentől, mert az ige arra tanít, hogy ott mindennél jobb dolog lesz. És nem kell félni az Isten országába való reményteljes bemeneteltől, mert ott nem lesz gyász, nem lesz fájdalom. Ott Isten minden könnyet letöröl a szemükről. Ott nem lesz betegség. Ott a legcsúnyább földi ember is gyönyörű lesz. És ott nem lesz hiúság, és nem lesz ábrán, csak valóság. Isten fog velünk lakni, és mi pedig Isten fiaiként fogunk ott örvendezni. Erre hívom a testvéreket, és ezt mondjátok el a ti szeretteiteknek, meg esetleg azoknak is, akik nem szeretnek benneteket, hogy van egy ország, ahová készülhetünk. Van egy ország, amit Isten készített a benne hívőknek, és van egy ország, ahol örök örömben lehet részünk. És még valami. De van egy másik hely, amit a köznyelv pokolnak tud. Az nem az embernek készített hely, az a sátánnak készített hely, de egyelőre úgy néz ki, hogy aki egész életén keresztül egyszer sem hoz jó döntést Isten oldalán, az a sátánnak készített helyre kerül. A döntést Jézus meghozta. A te életedre a döntést te hozhatod meg. Kérlek, dönts jól, hogy Isten országába kerülve még találkozhassunk. Legyen így. Amen. Kedves testvérek, néhány szóban szeretnék imádkozni, hajtsuk meg a fejünket. Úr Jézus, köszönöm te néked azt a reménységet és azt a szeretetet, amelyet akár ezen az estén is üzenetként küldtél. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te törődsz velünk, hogy gondod van ránk. Köszönöm, hogy te vagy a mi gondviselünk, születésünktől kezdődően, nem csak halálunkig, hanem egészen az örökké valóságig. Te szeretnéd megfogni a mi kezünket. Uram, add, hogy engedjük. Add, hogy oda tegyük a mi kezünket, azaz a mi életünket a te kezedbe. Istenem, imádkozom ezért a gyülekezetért, ezekért a közösségekért. És imádkozom azért, hogyha ma itt volt akár egy vagy két olyan ember, akinek szüksége van rád, talán életében először, akkor add, hogy meg tudják hozni ezt az életre, sőt, örök életre szóló döntést. És Uram, imádkozom azokért, akik az elmúlt napokban döntést hoztak melletted, hogy hagyd lehessenek ebben álhatatosak. És Úr Jézus Krisztus, imádkozom azért, hogy a te igéd valóban mozgósítsa Nyíregyháza keresztény népét, és add, hogy a testvérek tudjanak imádkozni gyülekezetükért, lelkészükért, a szolgálatért, add, hogy legyen izgalmas a keresztény életük, és add, hogy olvassák a Szentírást, hogy buzgó szívvel tudjanak imádkozni, és hogy még sokakat te hozzá tudjanak vezetni. Kérlek, Uram, adj többet is, mint amit kértünk vagy elgondoltunk, és legyen mindenért tiéd a dicsőség. Amen. És kedves testvérek, így az utolsó este, az utolsó evangelizációs estén szeretném megkérdezni, hogy van-e most itt olyan fiatal vagy idős nő vagy férfi a teremben, aki úgy érzi, úgy tapasztalta, hogy Isten megszólította őt, és ő ezen az estén döntött Jézus Krisztus mellett, hogy nem hitetlenül fog élni, hanem hívőként. És ezt a döntést még soha életében eddig nem hozta meg, de most ezen az estén meg akarja hozni, és meg is hozta a szívében. Hogyha van itt közöttünk olyan, kérem, hogy emelje fel a kezét egy pillanatra. Köszönöm. Van-e karzaton esetleg olyan személy, aki most döntött a szívében, hogy elfogadja az Úr Jézus Krisztus szeretetét. Köszönöm szépen. Isten áldja meg ezeket a kinyújtott kezeket és ezeket az életeket, és el fogom vinni a nyíregyházi testvérek köszöntését a Váci gyülekezetbe, és azokra a helyekre, ahova az elkövetkezendő hetekben vagyok hivatalos. Kérem a testvéreket, hogyha a sok-sok ima téma mellett még engem is felvennének az ima listájukra, és mondjuk fél évente egyszer imádkoznának értem, én azt fogom érezni. Kérem, hogy tegyék meg. Köszönöm szépen. Isten áldja Önöket.